Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Buza Sándor, és még mindig a Húsvét sziget. Hát látja, tanár úr, belefutottam majdnem. Ugyanis azt akartam mondani, hogy a Húsvét szigetek a téma, de hát pontosan erről van szó. A tanár úr a telefonvonal túlvégén dr. Balázs Géza. Nos, hibáztam vagy nem?
Jó napot kívánok! Sokszor én is ráfutok erre, hogy Húsvét szigetek, azért, mert a csendes óceánban található szigetcsoportok, azok általában többes számban vannak, tehát ilyen szigetek formában. Húsvét sziget a helyes megoldás, azért, mert ez egy magányos sziget, de azért egy pici kis igazság van benne. Ez egy vulkanikus sziget, három vulkánja volt, ma már ezek persze nem működnek, és leszakadtak róla kisebb darabok. Ezek a kisebb darabok, hát ezek a kisebb darabok azért iszonyatos nagy kőtömbök, olyan 50-100-200 méterre távolodtak el a szigettől, ezeken madarak fészkelnek, és ilyen verseny úszást hajtottak végre oda állítólag a régi-régi húsvétszigetiek, oda átúztak madártojást gyűjteni. Na most ezeket lehet szigeteknek nevezni, de ezek alapvetően a Húsvét-sziget tartozékai. A korrekt földrajzi megnevezés Húsvét-sziget egyes számban.
Nos, akkor jöjjenek azok a bizonyos kőszobrok. Kezdem egy közbevetéssel, mégpedig olvastam, hogy 1960-ban volt egy cunami, amelyik eléggé megborzolta a Húsvét-sziget felszínét, és ekkor egy csomó szobor ledöntetett talán, de talán az is lehet, hogy már korábban ledöntetett. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye nagyon sok mindent kerülhetett a felszínre ezáltal. Segítette ez a kutatásokat, hogy voltak éppen ezek a szobrok, ezek milyen célt szolgálnak, hogyan kerültek oda, hogyan állították föl, és még aztán föltehetnénk sok-sok kérdést.
Ez az eset nagyon fontos, a 1960-ban valóban volt egy chilei földrengés, és ennek a következtében 3600 kilométerre vagyunk egyébként Chilétől, és 4-5 óra repülőút, azért ezt tegyük oda. És akkor valóban a cunami ledöntötte a Tongariki csodálatos parti szobrait, némelyiket nem tudom, több száz méterre arrébb vitt. És ez azért érdekes, mert a szobrok mindegyike le van döntve. Amikor 1722-ben felfedezték a szigetet, akkor megdöbbentek, mert ugye azt látták, hogy körbe a szigetet, szinte teljesen körbe védik ilyen szobrok, ezek háttal állnak a tengernek, és befelé néznek a sziget felé. Egyébként az érdekességként elmondom, hogy van egy szoborcsoport a szigeten belül, az meg a tenger felé néz, de ezt csak zárójelben akarom mondani. Alapvetően háttal álltak, és befelé néztek. És ez lenyűgözte a hajósokat, hogy mi a csuda ez. Ugye ez egy titokzatos dolog. És amikor később mentek már a hajósok, nem tudom, 50 évvel később kapitányok és mások, akkor ezek le voltak már döntve, és úgy voltak ledöntve, hogy ledöntötték őket, és ahogy ledöltek, a fejük el is tört. Tehát rögtön több darabra, a fejük mindig lerepült, a fejükön van egy ilyen korona, pukaónak nevezik, az néha 20 méterre elrepült, több tonnás dolgokról beszélünk egyébként, és tönkretették a szobrokat. Miért tették tönkre? És ez a chilei földrengés és cunami azt mutatja, vagy azt sejteti, hogy lehet, hogy nem is ők csinálták, hanem a tenger. De mondjuk a sziget belsejében is le van. Éppenséggel. Az egyik titok az, hogy miért állították a szobrokat, milyen beszélek a szobrokról, hogy milyenek. A másik titok pedig az, hogy ha már egyszer felállították, és ennyit küzdködtek vele több száz éven keresztül, akkor mi a csodának tették tönkre ezeket a szobrokat. A szobrok érdekességeiről hadd mondjak el néhány dolgot. Ezek a szobrok három részből állnak. Állnak egy talapzaton, ez egy ilyen téglalap alakú kiemelkedés. Ezeken állnak a szobrok, a talapzatot Ahunak nevezzük, a szobrot pedig Moainak nevezzük. Ilyen törzsökös szobrokról van szó. A törzs és a láb és a kar szinte így egybe van. és van rajtuk egy fejdísz, nem mindegyiken, de a többségén van egy Pukaónak nevezett fejdísz, ez egy ilyen vörös vulkáni kőzetből van, több mázsa esetekként több tonna súlyú. Na most, ugye ezek elég jól néznek egyébként, és eléggé misztikusak, és izgalmasak ezek a szobrok.
Bocsánat, hogy közbevágok. Hogy kell elképzelni ezt a szobrot mondjuk egy normál ember magassághoz képest?
Ezek olyan 10 méteres szobrok legalább. Vannak kisebbek, nagyobbak, és akkor a legfontosabb az, hogy nincs két azonos. Tehát két azonos nincs, stílusok vannak, három stílusa van ezeknek a szobroknak körülbelül, ezt a művészettörténészek jobban el tudják magyarázni. Nagyok, óriásiak ezek a szobrok, tehát lenyűgözőek. Egy részüket visszaállították, másik részük pedig az továbbra is a többsége eldőlve fekszik a parton, több darabra szakadva. És akkor oda lehet menni, rálépni nyilván tilos, de meg lehet őket nézni. Na most a legizgalmasabb az egész az, hogy ugye, hogy miért állították, erre vannak különböző elméletek, de hogy kerültek oda, mert hogy ezek három vulkán van a szigeten, és ez egy vulkánnak a kőzetanyagából vannak, és ezeket egyes esetekben több kilométerre, esetleg 10 kilométerre el kellett vinni. Na most ezek sok mázsás, sok tonnás kőtömbök, és ez a másik, vagy nem tudom, hagyadik kérdés már, hogy hogy a fenébe tudták ezt oda elvinni, mert oda is elvitték, ahol egyébként nem bányázták. És egyébként a bányában is fennmaradt egy csomó félbe maradva.
Ugye több verzió van, hogy hogyan szállíthatták ezeket a szobrokat, vagy hogyan kerültek el oda ezek a szobrok. Ön melyiket fogadja el leginkább? Ezzel ugye azt a feladatot is adom, hogy mondja el, hogy melyek ezek a verziók.
Három verziót mondanak. Az egyik az, hogy háton csúsztatták, de akkor jobban meg kellett volna kopnia a szobrok hátának. A másik, hogy hason csúsztatták, de akkor meg a hasukat kellett volna jobban, jobban ledörzsölte volna a talaj. Voltak ilyen utak, tehát azért lehet látni, hogy a kráterből vannak ilyen kivezető utak minden irányba. Tehát valahogy ott cipekedtek vele. A harmadik az a legvalószínűtlenebbnek tűnik, de mégis az a legvalószínűbb, hogy lábon vitték, de hogy lehet egy 10 méteres szobrot, 5-10 méteres szobrot lábon vinni, hát billegtették. Ezt olyan jó lenne mutatni, ha most képernyő előtt állnánk. Ugye a bútorokat is úgy cipeljük a lakásba, hogy hát vagy toljuk, de akkor az csiszolódik és tönkreteszi a parkpadlót, vagy így billegtetjük, kicsit megemeljük és arrébb tesszük, kicsit megemeljük és arrébb tesszük. Ez az egyik valószínű módszer, de nem lehet tudni, ahogy az egyiptomi piramisoknál is egy csomó kérdés vetődik föl. Én nem szeretnék állást foglalni, mert nem vagyok ennek szakembere, igazából érdekel a kérdés, de azért majd elmondom, hogy igazából az egész miért érdekel. Tehát ez egy technológia, ami elképzelhető.
Az oké, viszont hogyha maradunk ennél az utolsó billegtető verziónál, akkor ugye a szobor úgy került oda, hogy már állt, hiszen billegbe ment oda. Ha igen. Esetleg nem így vitték, akkor is felmerül még egy izgalmasabb kérdés, ha háton vagy hason csúsztatták, hogy oké, hogy oda kerültek ezek a szobrok, viszont ezeket a több tonnás kőtömböket valahogyan föl kellett állítani. Ugye erre nézvést is vannak elképzelések, hogy ezt hogyan tudták megoldani.
Igen, próbálják ezeket rekonstruálni, és kísérletekkel is igazolni, hogy milyen kötelekkel, hogyan lépésről lépésre. Ugye van egy csomó a kráterben, amelyik félig van csak kifaragva, fekvő állapotban láttam ezeket kifaragva, és ezeket aztán valahogy lecsúsztatták a hegyről, és akkor valahogy fölállíthatták. Nem vagyok ennek szakértője, úgyhogy nem szeretnék ez ügyben okoskodni. Itt van egy érdekes technológiai csoda, azért mondjuk megjelent a helyszínen Erich von Däniken is, aki azért hát elmondta, hogy hát azért biztos volt valami külső segítség föntről az égből. Ő mindenhol megjelenik egyébként, ahol valami titok van. Hát ezt ebbe is lehet hinni. Én mondjuk ezt nem annyira tartom valószínűleg. Inkább az emberiség csodájának gondolom, hogy az emberiség bizonyos dolgokat önmaga is felfedez, aztán elfelejti, és az utódok nem tudják. És ami engem ebből az egészből izgat, miért kellett ezt csinálni, miért pusztultak el, amikor esetleg már lehet, hogy éhínség is volt, és akkor ők szobrot faragtak. Szóval azért ezek a dolgok, mint örök emberi tulajdonságok, cselekedetek, ezek izgatnak engem.
De voltak éppen akkor elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez, hogy mi célt szolgáltak ezek a kőoszlopok?
több elmélet van rá. Az egyik az, mindig azt szokták mondani, hogy valami vallási oka lehetett ennek. Nyilván volt hiedelemviláguk, és akkor valami vallási célból, hogy ezek talán őrzik őket a tengertől, vagy valami más. Akkor a második elmélet, hogy az ősök tisztelete. Tehát, hogy ők az ősöket szimbolizálják, akik vigyáznak rá. Ezek örök emberi dolgok. Mi valóban félünk a természettől, és szeretnénk, hogyha az őseink vigyáznának ránk. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkban most is benne van. Tehát ezek érthető magyarázatok, lehet, hogy nem elégségesek. A harmadik, hogy valamiféle verseny alakult ki, mert azért csoportokra oszlottak a szigeten. Nem nagy a sziget, be lehet ám járni másfél nap alatt, szóval nem egy óriási szigetről beszélünk, 15 km széles, és talán 30 km hosszú, most fejből mondtam, tehát nem egy nagyon nagy szigetről beszélünk. Ha fölmegyünk a csúcsra, akkor körbelátjuk az óceán, tehát gyakorlatilag mindent látunk, de több csoportra oszlottak, és valószínűleg hierarchizálódtak, tehát arisztokratákra, földművesekre, vagy valami ilyen lehetett, és akkor valami verseny alakult ki, hogy a mi csoportunk állít egy ilyet, és akkor a ti csoportotok is, jó, akkor ők állítottak egy ilyet, akkor én is fogok egyet állítani. Ezt a Földön sok helyen megfigyeltem, hogy egy ilyen halmozásba mennek bele a különböző kultúrák képviselői, hogy hű, ők építettek egy stúpát, akkor én építek egy szebb stúpát, ez mondjuk éppenséggel a bagáni fennsíkra igaz, Mianmarra, hoztam egy párhuzamot. Tehát valami ilyen oka is lehetett ennek. Nagyon érdekes dolgot mond a Jar Diamond. Volt időszak a szigeten szerinte, amikor volt elég kaja, és nem volt semmi gond, és akkor aztán szórakoztak. És a művészet. Szóval azt mondták, hogy hú, hát akkor én most itt faragok egy ilyen szobrot. A szomszéd is farag, sok embernek kellett együttműködni, egy ilyen szobornak a kifaragása és a lecipelése, lehordása, az rengeteg embernek az együttműködését igényelte. Úgyhogy ezek ilyen nyitott kérdések, és nagyon nagy butaság lenne a részemből, ha azt mondanám, hogy az egyik ok volt, és nem valamiféle. Tehát én nyitva hagynám a kérdést.
Az az elmélkedés valamilyen szinten megállja a helyét, hogy ezeket a szobrokat vízforrások megjelölésére is állították?
Ez egy újabb elmélet. Hát ugye azt szokták mondani, hogy brit tudósok, de ezt éppen amerikai.
Milyen jó, hogy minden nap lesz egy új elmélet.
Ezt most amerikai kutatók állapították meg, rendkívül naívnak gondolom. Megmondom őszintén, nagyon naívnak. Olyan hülyék voltak ezek az emberek, de nézzük meg őket hülyéknek, hogy ott a forrás, és akkor fölé teszek egy szobrot. Hármat? Ötöt? Tizet? Minek? Hát oda teszek egy jelet esetleg, hogy asszonyok ott a víz. Itt a víz nagy kincs volt egyébként, tehát ez nem kérdés, mert sós víz van, és nagyon kevés víz egyébként. Tehát olyan barlangok voltak, és ott voltak a vizek. Én azt gondolom, hogy a világon ilyet sehol nem csináltak. Miért csinálták volna ezt? Én ezt rendkívül naív dolog. Még egy elmélet, hogy sírok vannak alattuk, és hát ez lehetséges, mert találtak csontokat. Tehát, hogy esetleg de az is lehet, hogy amiről eddig beszéltem, annak valamiféle szintéziséről. Ősök, akik védenek, akiknek a csontjai ott vannak. És egyébként még versengünk is, mert nekem szebb síremlékem van, mint neked. Tehát még ez is így lehet, hogy valahogy összejön. De ennyire konkrét dolgot, hogy ott egy forrás a barlangban, és fölé teszek ilyen 10 méteres moaikat azért, hogy te jobban lásd, vagy óvja a vizet, én ezt nem tudom elképzelni. Ezt naívnak gondolom.
Ugye az egész sziget a világörökség részét képezi, mennyire harcolja le az a rengeteg turista, aki a szigetre látogat, illetőleg hogyan tudják megvédeni a környezetet, a környéket, a szobrokat, hiszen évente több százezer turista megy és csodálja meg ezeket az alkotásokat.
Azt hallottam, hogy százezren mennek, és ezt maximálták. Pont amikor én voltam ott 2018-ban, akkor bevezettek egy maximálást. A repülőtéren, ez egyébként Chile része, hát Chile-től 3600 kilométerre van, naponta egy repülőjárat megy, ez részben a helyi lakosokat is szolgálja, és csak azt engedik föl a repülőgépre, aki igazolni tudja, hogy fizetett szállása van. Mert ugye általában a kempingezők ott megjelentek, és ott szórakoztak. A szobrok, a felállított szobrok körbe vannak kerítve, és hát nappal ott van őrség, este nincs egyébként. A szigetet körbejárni lehet biciklivel, és lehet ilyen pici kis autókat lehet bérelni, ilyen pici terepjárókat, ez a családkocsi a terepjáró, és ezzel körbe lehet szaladgálni. Ez a legegyszerűbb egyébként, mert buszjárat meg ilyenek nincsenek. Csoportokat visznek, de hát például én nem szeretek csoporttal menni, tehát én többször a kis autóval így körbe jártam a szigetet, és ott megültem. Hát vigyáznak rá, de ha valaki nagyon gonosz, akkor tud bajt okozni. Nem engedik a kempingezést, ahogy már említettem, és így próbálják megóvni. Semmilyen szemetet nem lehet otthagyni, csak is egy nagy települése van, ahol a repülőtér is van, ahol laknak az emberek, ott iskola, templom, egy-két étterem van, meg ez az autókölcsönző, hát ott kell szállást foglalni, ilyen kis egyszerű panziókban, és hát én azért azt gondolom, hogy ők nagyon vigyáznak rá, mert tudják, hogy ez egy óriási kincs. Hát én is vigyáztam rá, igen.
Azt írja a cikke végén, hogy az ember által okozott ökológiai katasztrófa mintapéldája a Húsvét-sziget.
Miért gondolja? Igen, ez nem az én gondolatom, ez Jared Diamondnak a gondolata. Tehát, hogy összefoglaljuk a beszélgetést, itt arról van szó, hogy a Húsvét-sziget kicsiben leképezi a Földet, a Föld lakosságát, bennünket, minket most. Tehát azt, hogy van egy közösség, amely elkezdi kihasználni az adottságokat, a természeti adottságokat, és nem gondol arra, hogy amit ma én most elveszek a természettől, az vissza fog nekem ütni előbb-utóbb. Tehát nem lesz élelmem, nem tudok valamit, nem tudok halászni menni, nem tudok fűteni. Tehát ilyen egyszerű dolgok, és hát ez egy intőjel ránk nézve. A Húsvét-sziget gyakorlatilag egy paradicsomi állapotból, egy lepusztult állapotba jutott el 1000-1700 év alatt. Ha nem jönnek a holland hajósok, lehet, hogy gyakorlatilag ők kipusztulnak, és nyomuk nem marad, vagy csak ezek a szobrok maradnak, mint nyomok. És azt mondja ez a Jared Diamond összeomlás című könyvében, nekem ez egy nagyon kedves könyvem, és nagyon nagy hatással van rám, mint hogyha most is valami hasonló lenne. Hadd olvassam fel ezt a pár sort, mert ez annyira pontos. A Húsvét-sziget és a mai Föld bolygó közötti párhuzam hátborzongatóan magától értetődik. Az ő hazájuk, mármint a Húsvét-szigetiek, épp úgy magában áll a csendes óceánban, mint a mi földünk a világűrben. Mikor helyileg megoldhatatlan nehézségeik támadtak, nem volt hova menekülniük, akár csak ma nekünk. Ami velük történt, egy tanmese, amely bemutatja jövőnk lehetőségei közül a lehető legrosszabbat.
Köszönöm szépen, a Húsvét-szigetről mesélt nekünk dr. Balázs Géza egyetemi tanár. Örülök, hogy járt ott, és ezeket az élményeket még magába szívta. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.